Én pedig Istenhez kiáltok, és az Úr megsegít engem. Bár reggel, délben, este gondban vagyok és sóhajtozom, ő meghallja hangomat. Amen. Imádkozzunk. Oda borulunk színed elé, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, hogy magasztaljunk és dicsőítsünk azért, hogy ezen a mai napon is veled lehetünk. Olyan hálás a szívünk, hogy te ezt is nekünk szenteled, te itt vagy, keresel, vársz ránk, úgy, ahogy az atya várt a tékozló fiát, hogy egyszer visszaforduljon, hazamenjen, és Uram, te nem azt nézted, hogy van felöltözve, milyen a múltja, csak vártad, vártad, és amikor megérkezett, nyakába borultál, csókolgattad, eltörölted a múltját, és újra a fiút láttad benne, és visszafogadtad. Dicsőítünk, magasztalunk, hogy így vársz, így fogadsz minket is. Annak örülsz, hogyha jövünk, ha ott van a szívünkben az utánad való őszinte és tiszta vágy, az a szomjúság, amivel a szarvas is keresi a folyóvizet. Ó, Uram, ugye ott van a szívünkben, te tudod ezt, és ha nincs, akkor teremtsd meg, hogy azért legyünk jelen, azért üljünk oda a készülék elé, hogy most te vagy a legfontosabb. És Uram, könyörülj, hogy ebben az online-os időszakban az Isten tisztelet ne csak egy másodlagos dolog legyen, egy kisegítő lehetőség, ne a fő feladataink mellett egy mellékes dolog. Úgy is szól, ha közben más teszek, úgy is hallom, úgy is ott lehetek, hanem Uramat, hogy mindent félretéve csak rád figyeljünk, mert te vagy az élet. Itt nem egy kultuszt gyakorlunk, hanem az élet fejedelmével találkozunk. És te vagy az, aki megújítod a szívünket, a lényünket. Te vagy az, aki elé letehetjük a terhünket, fájdalmunkat, gyászunkat, mindazt, ami bennünk van, Uram. Csak te tudsz megszabadítani egyedül. Csak te tudsz nekünk világosságot adni ebben a sötétségben. És te tudsz nekünk utat mutatni, amely az életre vezet, és Úr Jézus, te magad vagy ez az út. Hadd lépjünk rá, és járjunk rajta, mert életre szeretnénk jutni. Áldott légy, hogy ma is szólsz igéden keresztül. Uram, üresítsd meg a szívünket, tisztítsd meg, hogy ne legyen ott semmi, ami elfoglalja az igétől a helyet. Ne legyen semmi, ami a tőled való vetőmagot akadályozná, és nem engedné felnövekedni, és hogy termést hozzon. Urunk, szólj, mert hallják a te szolgáid. Szólj, mert készek vagyunk tenni azt, amit mondasz nekünk. Kérünk így, jöjj Szentlélek, Úristen, és hatalmasan ragad meg az életünket, hiszen te tudsz még a csontokból is élő embert formálni, te tudod a halottat életre kelteni, dicsőség ezért neked, és végezd el ezt a munkát köztünk, bennünk, és add, hogy a te dicsőségedre élhessünk. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Isten igéjét Pál apostol Filippi beliekhez írott levele 3. fejezetéből a 12. verstől a 21. versig terjedő szakaszból olvassuk. Tehát Pál apostol Filippi beliekhez írott levele 3. fejezetének 12. versétől így van megírva Isten igéje. Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék. De igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott Krisztus Jézus. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek, ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok, egyenest a cél felé. Isten mennyei elhívásának Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Akik tehát tökéletesek vagyunk, így gondolkozzunk, és ha valamit másképpen gondoltok, azt is kinyilatkoztatja majd nektek Isten. De amire eljutottunk, ahhoz ragaszkodjunk. Legyetek követőim, testvéreim, és azokra figyeljetek, akik úgy élnek, ahogyan mi példát adtunk nektek. Mert sokan élnek másképpen. Akikről sokszor mondtam nektek, most pedig sírva is mondom, hogy ők Krisztus keresztjének ellenségei. Kárhozatra jutnak. A hasuk az Istenük, és azzal dicsekszenek, ami a gyalázatuk, mert földi dolgokkal törődnek. Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül, aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket, azzal az erővel, amellyel maga alá vethet mindeneket. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Ugye ott van kezünkben a Bibliánk, követtük a szöveget, és figyelünk arra, amit most a mi Urunk ezeken a sorokon keresztül akar személyesen nekünk üzenni, hiszen ahogy egy héttel ezelőtt beszéltük, az igén keresztül személyesen szólít meg az Úr minket. Van üzenete a számunkra, és olyan csodálatos, hogy ismét Pál apostol egy levelét olvashatjuk, és ezen keresztül szól az Úrnak a szava, ami számunkra. Pált azért jó olvasni, mert minden írásából árad a Krisztus. Árad a Krisztussal való kapcsolat öröme. Pál számára a Jézussal való közösség jelenti az örömet. Ő az örömének a forrása. Persze lehet, hogy azt mondjuk, jó, Pál apostol volt, könnyű volt neki. De ha belegondolunk, hogy ez a levél, ami a Filippibeli gyülekezetnek szól, fogságból íródott, római fogságban van az apostol, és úgy írja ezt a levelet. És ezt szem előtt tartjuk, akkor talán már nem is magától értetődő, hogy öröm árad belőle. Ráadásul úgy áramlik ez a belső öröm, hogy ezt a levelet is úgy nevezték el a teológusok, hogy a mégis öröm levele, vagy az annak ellenére való öröm levele. Ugye mégis, vagy annak ellenére való öröm, hogy nem olyan helyzetben van, amikor oka lenne örülni. Hát börtönben. Lenne okunk örömre? Amikor ráadásul őt nem azért tartóztatják le, mert gonosztevő, mert gyilkolt, elvette más tulajdonát. Őt azért tartóztatják le, mert viszi a szívében azt a Krisztust, azt a megváltót, akiről megtapasztalta, hogy az élet számára az egyedüli és igazi megoldás. Igen, ő azért van börtönben, mert mindenütt vállalja Krisztust. És mindenkinek bátran beszél róla, hogy nézzétek, elakadt az életetek, bajba jutottatok, ő a megoldás. Jöjjetek hozzá, hívjátok segítségül, és megtapasztaljátok az ő hatalmát, bűn fölött való erejét, vagy akár betegség fölött való erejét, hiszen hány helyen élték át emberek, hogy amikor Pál Jézust vitte, őt hirdette, megszabadultak a bűnöktől, megtisztult az életük, de meggyógyultak betegségből, és új irányt vett a gondolkodásuk és az életvitelük, új közösséggé formálódtak Krisztus gyülekezetévé. Tehát Pál mindenütt vállalta. Aztán néhány helyen, sőt, ha belegondolunk, pont ugye Filippiben megtapasztalták az emberek, hogy az Úr Jézusnak hatalma van okkult démoni megkötözésből is felszabadítani. Mennyi embert megkötöz a gonosz, okkult hagyományokkal, szokásokkal, varázslással, jóslással, babonasággal, babonás szokásokkal. Hát gondoljuk meg, mennyire természetes ma is sok embernek, ha valamit mond, akkor lekopogja, jaj, nehogy másképp legyen, ez mind babonás megkötözöttség, vagy valakik tartanak attól, hogy hú, átszaladt a fekete macska, most mi fog történni? Vagy épp tegnap este vettem észre, ugye, ilyen érdekes, csak este láttam meg, hogy péntek volt és 13-a. Hogy a monitor kimutatta, láttam egész nap, akkor jutott eszembe, hogy vajon hányan féltek. Hányan úgy élték meg ezt a napot, hogy péntek 13, jaj, mi fog történni. És Pál, amikor akár Filippibe, akár máshol megjelent, mindig azt hirdette, hogy emberek, eljött az Isten ebbe a világba, és nem kell félni ezektől a régi babonás hagyományoktól, okkult dolgoktól, élhettek felszabadulva. Krisztusban nincs már ez a megkötöző félelem, mert az életünk nem a sorstól, a szerencsétől, a babonáktól függ, hanem Krisztustól. Ha rábízom magam, akkor nem kell félni. Tehát Pál ott van a börtönben, nincs oka neki örömre, és mégis talán egyik levelében sem ír ennyit az örömről, mint ebben. És ezért is nevezik mégis örömlevelének. Ami azt bizonyítja nekünk, hogyha Krisztusban vagyunk, akkor nem az számít, nem az a lényeges, hogy milyen körülmények vesznek körül. Ugye pont a normál emberi élet, a Krisztus nélküli élet az arról szól, hogy mindig a körülményeink határoznak meg. Ha körülmény körülöttem optimális, akkor nyugodt vagyok, békés, örülök, jól reagálok, fülig ér a szám a mosolytól, de miért jönnek a kellemetlenségek szembe, akkor ezek átalakítanak. Akkor ezek hatással vannak ránk, és oda lesz már a mosoly, már mindjárt az idegeink is másképp működnek, már nem örömmel reagálunk. És Pál pont azt mutatja föl, hogy én börtönben vagyok, de az örömöm forrása nem az, hogy börtönben vagyok, vagy szabad vagyok, hogy testvérek vesznek körül, vagy egy római katonához vagyok láncolva, hanem maga a Krisztus az örömöm forrása. Mert itt van velem, a börtönben is. És tanítványnak lenni ezt jelenti, hogy bármilyen közegben élhetek, bármi körül vehet, de nem vagyok egyedül, össze van az életem fonódva Krisztussal, mint ahogy az első fejezetben mondja, nekem az élet Krisztus. Tehát Krisztus benne van, ő számára az élet. És ezért a börtönben vagy bárhol is az ő jelenléte tölt fel örömmel. Mondhatnám, hogy Pálnak minden nap van öröme, mert Krisztusnak örül. Van Krisztusa, van megváltója. Hálás, hogy megismerhette őt. És ez Jézustól függ. És van-e ilyen öröme? És tudok-e így fölkelni, hogy igen, hát lehet, hogy fáj itt, fáj ott, telik fölöttem az idő, meg jönnek a problémák, nem tudom, mi fog történni. Ráadásul ilyen ez a mai világ is, hogy bizonytalan. Nem tudjuk, mi lesz holnap. Nem tudjuk, hogyan lehet viselkedni, mit lehet tenni, és mit nem lehet tenni. És ez köt le engem, vagy úgy ébredek, van Krisztusom, van megváltom. És ez Ez örömet generál bennem, hogy igen, nem vagyok én kiszolgáltatva, mert itt van az én Uram, Jézus velem, és örülök neki. Miért ne örülnék? Mert tudom, mit tett értem. Tehát Pál így árassza magából ezt az örömöt, és jó, hogy ezt a levelet olvassuk, bizonyságot tesz arról, hogy élő kapcsolata van Jézussal, és ez a kapcsolat, ez nem tőle indult. Tehát általában azok az emberek, akik átélik az Istennek a kegyelmét, megtapasztalják, hogy nem tőlük indul el ez a kapcsolat, hanem átélik, hogy az ő személyük, lényük fontos az élő Istennek, és ő elkezdi őket keresni. Így van a mi életünkben is. Isten Jézus által keres. Azért lett emberré, hogy megkeressen, megtaláljon, és megmentsen. És ezt élte meg Pál is. És így írja ebben a levélben, hogy megragadott engem a Krisztus Jézus. És ebben benne van, hogy ő nem akart Jézus Krisztus tanítványa és apostola lenni. Ő hallani nem akart róla, hogy az a názáreti Jézus az Ószövetségben megígért megváltó. Nem akart erről tudni. Ő szerinte Jézus nem volt megváltó, csak egy istenkáromló, jogosan ölték meg. És gyűlölte azokat, akik viszont arról voltak meggyőződve, hogy igenis eljött a messiás, és az a názáreti Jézus. Meghalt és feltámadott és él, és mindent megtett ellenük. Összeszedte őket, börtönbe juttatta, ha kellett, akkor egyetértett a kivégzésükkel, ugye ott állt, amikor Istvánt megkövezték, ő is egyetértett. Tehát ő abszolút nem akart. Na most annyit kell még látnunk, hogy Pál nem volt istentelen ember. Tehát addig is, amíg ő nem ismerte Jézust, nem volt istentelen ember. Isten hívő volt. Ezt azért szeretném hangsúlyozni, mert sokszor azt mondjuk, hát én hiszek Istenbe. Pál is hitt. Az Ószövetség Istenébe, sőt, minden zsidó. Tehát amikor Jézus eljött, ő nem istentelen pogány emberekhez jött el, hanem az Istenben hívő emberek közé. Sőt, Jézus nem az istentelen emberek juttatták keresztre, a pogányok, hanem az Istenben hívők, a zsidók. És ott is papok, farizeusok, írástudók, főpapok, politika és egyház együtt. És mit él át Pál? Hogy ilyen volt az élete, és egyszer csak megjelenik Krisztus, megragad. Mondhatnánk úgy, hogy kiragadott. Mert az Úrnak fontos volt ez a Pál. Tudta, hogy jó eszköz válhat belőle. És kiragadta abból az életből, amiben addig volt. Ez, hogy megragadotta Jézus, ezt jelenti. Én nem akartam, de ő akart engem, és megragadott. Úgy, mint egy fuldoklót, aki ott kapálózik, sokszor nem is engedi, hogy próbálják kimenteni, és akkor néha kupán vágják, hogy legyen nyugodt, és be lehessen emelni a csónakba, ki lehessen húzni a partra, de meg kell ragadni, kihúzni, mert ő nem tud ki kászálódni abból az életveszélyes helyzetből. És így ragadja meg Jézus Pált, ő nem a maga erejéből lesz apostol. Nem azért, mert beiratkozik Péterék iskolájába, és elvégzi a kurzust, és Péter majd apostollá avatja. Nem. Hanem Krisztus nyúl bele az életéből. Ki életébe, ki emeli a múltjából a bűneiből, abból, ami addig neki, hogy is írja, hogy korábban nyereség volt. Ugye a harmadik fejezet elején olvassuk, a hetedik versben, hogy ami nekem nyereség volt, hát az addigi életét ő jónak látta, nyereségnek, és ebből kiemeli Krisztus, mert tudja, hogy bizony az nem nyereség, az rossz irányba visz. És aztán maga Pál is kimondta, hogy később, hogy ez kár és szemét. Fölismerte, hogy Jézusban van az igazi kincs. Tehát megragadott a Krisztus, egy új életre állított, erről tesz ugye bizonyságot, és hát nekünk is végig kell gondolni, hogy el tudom-e mondani, hogy Krisztus által megragadott ember vagyok. És nem csak azt jelent, hogy valamikor a múltban megragadott, kiemelt, hanem azt is jelenti, hogy ma is ő tart engem a kezében. Tehát ma is megragadott ember vagyok. Ma is az ő kezébe van az életem. Ma is ő formál, irányít, vezet engem. Ő az életem számára a tekintély. Mindenben őrá figyelek. El tudom ezt mondani? Aztán Pál arról is beszél, hogy igen, megragadott, kiragadott engem a múltból, a régi életemből az Úr. De nem úgy tekintek magamra, hogy ez már egy befejezett élet, nem mintha már elértem volna mindezt, vagy célnál volnék. Tehát nincs még befejezve az élete. Nem tökéletes, nem jutott még célba. Ugye hányszor mondják, hogy ha valaki eljut egy általa megálmodott magasságba, elér egy hivatást, megházasodik, jó keresete van, célba ért az élete. Révbe ért. És mit mond Pál? Ez még nem rév, ez még nem cél, ez még nem kikötő, hogy én hitre jutottam. Ez elindulás. Még nem vagyok a célnál. A célig még sok út van, és végig kell menni. És mit mond? Igyekszem, hogy meg is ragadjam. De tehát van ennek, megvan az isteni oldala a kegyelemnek, és megvan az emberi oldala. Az isteni, hogy ő kiragad, az isteni az, hogy ő kifizette az én bűnös életemért. Az árat, nem aranyat, ezüstöt fizetett, hanem a saját életét tette le. Az emberi oldal pedig az, hogy én minden nap ezt a kinyújtott kezet megragadom. Hogy minden nap én ebbe bele akarok kapaszkodni. Az emberi oldala az, hogy igyekszem én is minden nap az Úrra figyelni. Igyekszem megfelelni annak, amit ő mond, megtenni, amit mond a számomra. Igyekszem. Tehát ilyen igyekvésre nekünk is szükségünk van. Igyekszem valamikor többször úgy mondták, különösen egy lelkész volt, amikor megérkezett hozzánk, és köszöntöttük, hogy Isten hozta, és ő mindig úgy válaszolt, hogy magam is igyekeztem. És akkor úgy nem értettem, hogy miért is mondja azt, hogy magam is igyekeztem, és most értem, hogy Pál is azt mondja, hogy igen, Isten megtett értem mindent Krisztusban, de nekem is kell igyekeznem, hogy ebben naponta megmaradjak, kell azért tenni, hogy semmi erről el ne sodorjon, hogy végigjárjam az utat, ez az én részem. Tehát tehát ott van ebben ez, hogy igen, igyekszem, és igyekszem-e. Igyekszem-e, hogy valóban hűséges tanítványa lehessek Jézusnak, célba érhessek. És azt mondja, még nem értem el, de egyet teszek, ami mögöttem van, azt elfelejtve. Tehát ugye az Úr Jézust követjük, rálépünk az ő útjára, tulajdonképp mondhatjuk, hogy vándorok vagyunk ezen az úton, vagy van olyan, ja igen, talán Gyökösi Endrének a Efézus, vagy pont ide a Filippiekhez írott magyarázatában beszél arról, hogy valahol, talán Angliában egyszer megkértek embereket, hogy készítsék el az igazi keresztény embernek a szobrát. Tehát ki hogyan képzeli el, hogy mit jelent kereszténynek lenni, milyen az igazi, optimális keresztény. És egy futó szobra nyerte el az első díjat, mert a művész úgy gondolta, hogy az igazi keresztény olyan, mint egy futó, aki állandó mozgásban van, aki a célra figyel, semmi nem fontos a számára. Csak az, hogy elérjem a célt, és senki meg ne előzzön engem, én legyek az első. És tulajdonképp így lehetne mondani, hogy a hívő ember az egy versenypályán fut, ugye pont a Korintusiban olvastuk azt, hogy versenypályán futok, erről beszélt az apostol. Tehát olyan, mint egy futó, és futni csak úgy lehet, legalábbis eredményesen futni úgy, hogy esélyem legyen arra, hogy első leszek, meg célba érek, csak is úgy lehet, ha mindent kizárok magam körül, csak is úgy lehet, hogyha nincsenek rajtam terhek. Ugye látjuk, hogy futók általában csak sportfölszerelésben futnak, minél könnyebb ruházatban, hogy semmi ne gátolja őket. Tehát ez fontos, és magam is megéltem gyerekkoromban, amikor atlétizáltam, az edző mindig azt mondta, hogy mindig csak előre figyelj. Soha ne arra, hogy mi van mögötted, soha ne arra, hogy ki van melletted, mert megelőznek. És én magam is átéltem, amikor a riválisomra néztem, mindjárt megelőzött. Nem lehet oldalra, nem lehet hátra nézni, csak előre. És Pál ezt mondja, hogy azért, annak az érdekében, hogy a cél felé tudjak haladni, hogy ne előzzenek meg, ne maradjak le, ami mögöttem van, azt elfelejtve. Tehát gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy mindaz, ami mögöttem van, a múltamhoz tartozik, ami tegnap volt, azt el kell felejteni. Azt le kell tenni, mert ezek akadályoznak. Akár a bűnök, akár a múltban történt sérelmek, vagy akár a múltban történt életünket negatívan befolyásoló események, sebek, fájdalmak, ezeket le kell tenni. Mert nem tudunk futni. Mit mond Pál, hogy elfelejtve, lezárva a múltat, mert ezek megkötöznek, lebilincselnek. Ugye ma ezt úgy mondják, hogy depressziósá válik. Ugye csak azzal a dologgal foglalkozik, arra koncentrál, és az megkötözi, nem engedi, hogy tudjon felszabadulni, előre menni. Tehát Pál mit mond, ami mögöttem van, azt elfelejtve. Ugye még sokszor mondjuk azt, de hát ezt nem lehet elfelejteni, ezt nem lehet kibírni, nem lehet feldolgozni. Persze, könnyű neki. Ugye, ha valaki vigasztal, bátorít, felejtsd el, menj tovább, tedd le, akkor azt mondja, hát könnyű neked. De Pál nem úgy mondja. Pont amikor Filippibe írja, hogy ami mögöttem van elfelejtve, mit kellett neki elfelejteni? 39 botütést. 39 botütést, amivel összetörték a csontjait. Ha nem cirógatás volt. Aztán mit kellett elfelejteni, hogy úgy összeverve, összetörten a börtönbe csukták. Mit kellett elfelejteni? Hogy amikor ott van az a börtönőr, és öngyilkos akar lenni, akkor ne azt lássam, megérdemli, mert összevert testemet még ráadásul kalodába csukta. Nem a sebeire nézett. Nem arra, amit másoktól elszenvedett. Ezeket elfelejtettem. Mire nézett, hogy annak az embernek segítségre van szüksége? Annak a börtönőrnek segítségre van szüksége. És mi így tudunk előre menni? Például találkozok valakivel, és tudom, hogy mennyi rosszat tett ellenem. Akkor el van felejtve, amit tett, de látom, hogy most bajba van. És azt mondom, ne tégy kárt magadba. Hát higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz, és megoldódik az életed. Ezt jelenti, hogy ami mögöttem van elfelejtve, hogy nem a sérelmekre, fájdalmokra, bántásokra nézek, mert akkor nem tudok előre haladni, akkor nem tudok segíteni, akkor nem tudom Krisztushoz vezetni. És tudjuk azt, hogy Isten is pontosan így tekint a mi múltunkra, bűneinkre, hogy többé nem emlékezem meg. Eltörlöm bűneidet, mint felleget, vétkeidet, mint a felhőt, és többé nem emlékezem meg. Mert ez az igazi elfelejtés. A bűn bocsánatban van az igazi elfelejtés. De a bűnbocsánat is akkor igazi, a megbocsátás, ha el van felejtve. Ugye van egy olyan, mondjam így, gyakorlata az emberek között, hogy megbocsátok, de nem felejtek. Az nem megbocsátás. Mit mond Isten? Megbocsátok, és el is felejtem. Vagyis úgy tekintek a másikra, mintha nem történt volna semmi. De ez csak akkor működik, ha azt én magam is átéltem az Úr Jézus előtt. Hogy így megbocsátott. Hogy eltörölte a bűneimet, és ma úgy néz rám, mintha nem történt volna semmi. Mintha én soha nem bántottam volna őt. Soha nem vétkeztem volna ellene. Hát ezt éli meg Pál. Milyen volt az előtt? Gyilkos. De Jézus már nem úgy néz rá. Mert megbocsátott, eltörölte, elfelejtette, és úgy néz rá, mint az ő tanítványára, apostolára, mint akiben új szív van, mint akinek a táblát letörölte a tanítónéni, ugye az iskolába, teleírja a táblát, bemásolja a gyerek a füzetbe, aztán a tanítónéni letörli, és volt nincs. És ha valamelyik gyerek elkésett, nem tudtak követni, vagy mint jó diák közben mással foglalkozott, és mire észbe kapott, letörölték a táblát, például azt, hogy mi a házi feladat, akkor bizony már mehetett oda. Mehetünk oda nézgelni, hogy mi is volt ott? Már nem lesz semmi. Ez az elfelejtés. Le van törölve. Tisztára. Mit mond? Ami pedig előttem van, ugye vannak előttem levő dolgok, annak neki feszülve futok a cél felé egyenesen. Tehát én visszafele tekingetek, mert vannak előttem való dolgok. Aki hátra tekint, az nem látja azt, ami előtte van, és sokszor lehet, hogy pont ez a bajunk. Hogy mindig hátra nézünk, és nem látjuk az előttünk levőt, a Krisztustól kapott feladatot, vagy a mellettünk levőket, akik ránk lennének utalva, a szeretetünkre, segítségünkre, törődésünkre. És ami előttem van, annak neki feszülve. Pál is rágódhatna a múlton. És milyen érdekes, hogy hol mondja azt, hogy ami előttem van? Börtönbe. Mi azt mondjuk, börtönbe vagy, mi lehet előtted? Ráadásul Róma börtönébe vár a császár ítéletére, ami nagy eséllyel lehet halálos ítélet. Akkor mi lehet még előttem? Mik lehetnek még olyan feladatok, amiket én még elvégezhetek? Még azt se tudom, hogy kiszabadulok-e onnan. És mi lehet előtte? Milyen feladatai vannak? Mire figyel Pál? Hát azt mondja, a gyülekezetek. A gyülekezetek lelki gondozása. Rájön Pál. Ha nem is tudok oda menni, és lehet, hogy már többet soha nem mehetek el például Filippibe, de írhatok levelet. Lehet, hogy úgy látjuk, hogy börtönben vagyok. Szerencsétlen a helyzetem, mert lehet ilyen börtön, akár a mostani helyzet, jaj, ki ne menj, vigyázz, féltünk, nem lehet. Börtönként élem meg, mert nem lehet szabadon mozogni. Börtön lehet egy betegség, nem mozdít, nem tudok elmozdulni az ágyamból. Börtön lehet egy kórház, vagy bármilyen kezelés. Olyan élethelyzet, ahol nem tudsz mozogni. De mit mond az ige? Találd meg. Ott, a börtönben, ahol én veled vagyok, a magad feladatát. Ne a múlton rágódj, mit rontottál el, ki juttatott ide, vagy mit kellett volna másképp csinálni, hanem arra figyelj, amit az Úr neked feladatként eléd ad. És lehet, hogy nem kell messze menni, ahogy Pál rádöbbent, hogy van Pergamen és Tól, lehet, hogy te is rájössz arra, hogy írhatok egy e-mailt valakinek, vagy egy SMS-t, akivel régen nem beszéltem, és lehet, hogy örülne neki, talán nehéz helyzetben van, vagy leülhetek beszélgetni valakivel a családban. Tehát igenis, van feladatom, van cél, ami felé mehetek, mert sokszor nem az a mi célunk, hogy messze vidékre menjünk, nem lehet, hogy néha azt mondja az Úr, hogy menj haza, és beszéld el otthon a tiédnek, milyen nagy dolgot tett veled az Isten, ahogy a gadarainak is mondta. Ugye Gadara egy olyan vidék volt, és olyan dolgokat élt meg az az ember, amikor még megszállott volt, hogy abszolút nem kívánkozott neki visszamenni. Jézussal akart menni. Uram, hadd menjek veled! És azt mondja Jézus, hogy nem, menj haza a tieidhez. Akármilyen borzalmas hely is az a Gadara, és akárhogy bántak veled, azt felejtsd el, ne azt mondd, hogy na, mit csináltatok velem. Azt mondd el, mit tett veled az Isten. Hát ez a mi üzenetünk, ez a mi feladatunk, hogy ne azt mondd el, hogy ő mit tett veled, hogy viszonyult hozzád, hanem mit tett veled az Isten? Ezt mondd el. Mert ezt csak te mondhatod el. Mert akinek az életében még nem tett Isten semmit, vagy legalábbis ő még ezt nem érte meg, az nem tud róla beszélni. De ha én azt mondom, hogy az Isten belépett Jézusban az életembe, akkor ott már valamit elvégzett. És akkor az meglátszik, arról tudok beszélni. Futok a cél felé, mennyei elhívás Krisztus Jézusban adott jutalmáért, mennyi mindent lehet erről a levélről mondani, csak az a baj, hogy az idő is fut. Futunk. Van versenytárs, és ez az idő. Bizony. Az idő, és vagy azt mondjuk, hogy jaj, fut az idő, és ezért nem, vagy azt mondom, mivel kevés az időnk van, kevés időnk van, ezért még inkább elmondom azt, amit az Úr rám helyez. Még inkább áron is megveszem, megragadom az alkalmat, mert kevés az idő. Nagyon sokszor úgy szoktunk gondolkodni, kevés az idő, akkor hát nem jut Istenre. Nem jut az ő dolgaira, mivel kevés, hát azt a kevés időnket a saját ügyeinkbe kell beforgatni. És de jó lenne, azt mondanánk, hogy nem, hanem megveszem áron is az alkalmat, és kihasználom, jól felhasználom az időt. Ugye Pál azt mondja, engem elhívott az Úr, hogy apostol legyek, és törekszem arra, hogy célba érjek győztesként, mert a győztesnek jutalmat ad az Úr. Mennyei korona vár ránk. Ugye Timóteushoz írja, 2 Timóteus 4, 7 vagy 8-ba Pál, hogy futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetre eltétetett nékem az igazság koronája. Hát ez visz engem, hogy az Úrtól szeretném megkapni a jutalmat. Hát testvére, mennyire fontos az nekünk, hogy az életben, a földi életben, a magunk területén elismerjenek. És büszkék vagyunk a kitüntetéseinkre, az elismeréseinkre, a címeinkre, amit megszerzünk. Ugye ma mindenkinek ott van a neve mellett a titulusa. Mert ez nekünk fontos. De figyelek arra, hogy azt mondja az ige, hogy Jézus is ad jutalmat. És én azt szeretném. Mert az többet ér. Mert amit itt szerzek, az itt marad. De amit ő ad, az örökre megmarad. Legyetek követőim, testvéreim, azokra figyeljetek, akik úgy élnek, ahogy mi példát adtunk nektek. Tehát Pál nem csak beszél, hanem odaéli eléjük a krisztusi életet, per pillanat nem, mert börtönben van, de a filippiek emlékeznek arra, hogy hogyan élt. Hát úgy gondolom, hogy azért, amikor megbotozták, meg börtönbe csukták, az belesült a filippieknek a lelkébe. És ha nincs is ott Pál, azért az ott maradandó. És látják, hogy igen, így élte meg ez az öreg apostol a Krisztusba vetett hitét, hogy ilyen szenvedéseket is vállalt érte. Nem csak beszél róla, nem csak nekünk mondja. Azt mondja, az életünk példa. Vagyis ahogy én megéltem, Pál, ti is úgy éljétek meg. Ezt próbáljátok, mondjam így, leutánozni. Hogy a ti életetek is hasonlítson az enyémre. Hogy jobban értsük, ma divatok ugye a tévében ezek a főzős műsorok. És van olyan műsor, hogy a séf elkészít egy ételsort, és oda teszi a versenyzők elé. A versenyzők megnézik, hogy van összeállítva a tál, megkóstolják, és aztán nekik ugyanolyat kell készíteni. Az a minta. És végig, amíg azon dolgoznak, előjön többször, hogy de nem ilyen volt a tányéron. Nem ilyen volt az íze. A séf másképp csinálta. Hát így kéne a Krisztusit. Így kéne a tanítványságot megélni. Hogy mindig azt nézem, hogy igen, így láttam Jézusnál, így láttam az apostoloknál, de az enyém még különbözik. Hogy abba, hogy olyan legyen az életünk. És olyan. Olyan, mint a Krisztusé, vagy a Pálé, hasonlít rá. Tehát ez legyen a minta, mert mit is mond? Sokan élnek másképpen. Ők is azt mondják magukról, hogy keresztények. De mit mond? Hasuk az Istenük, földi dolgokkal törődnek. Tehát nem mindegy, kire figyelünk. Mindenki kereszténynek mondja magát, azt írja Pál. Vannak olyanok, akik úgy élnek, mint én, írja az apostol, és vannak, akik másképp élnek, de ők is kereszténynek mondják magukat, Krisztus követőnek. Ezért fontos, hogy legyen egy minta előttünk, hogy mit is jelent kereszténynek lenni. És Pál élete, a Krisztust felmutató élete a minta. És azt mondja, a másik, az nem. Ők másképp élnek. Miből tudjátok megállapítani, hogy ki keresztjén? Ahogy él. Ahogy él. Az élete mutatja meg, vagy én is azt mondta, gyümölcs. Ezt szabad végig gondolni, már nem bolygatom tovább, mert tényleg telik az idő. Még amire rá szeretnék mutatni, mert nagyon-nagyon fontos üzenet, hogy Pál megvallja, rámutat arra, hogy nekünk a mennyben van polgárjogunk. Mennyei polgárok vagyunk, tehát oda tartunk a menny felé, oda tartozunk. Tehát Krisztusban hinni azt jelenti, hogy én Krisztushoz, Isten mennyei világához, a láthatatlan világhoz tartozom már ebben a jelen való földi életben. Az övé az életem. De azt is jelenti, hogy oda is tartok, a menny felé tartok. Van célom. Van célom. Ugye a mennyben van polgárjogunk, ott helyen van. De miért? Krisztusért. Ugye Pál úgy írja ezt a polgárjogot, hogy római polgárjogra gondol. Óriási dolog volt római polgárjoggal bírni. És ha valaki olyan nép közé született, hogy nem volt római polgárjoguk, akkor igyekezett mindent megtenni, hogy megszerezze. És hogyan lehetett? Sok pénzért. De van is az apostolok cselekedeteiben, amikor Pált viszik Rómában, és ugye meg akarják verni, büntetni, ítélet nélkül, és akkor Pál azt mondja, hogy hát mi az, hogy római polgárt nem lehet ítélet nélkül megbotozni. És akkor azt mondja, nem is tudtam, hogy római polgár vagy, mondja a római százados, vagy ezredes. És Pál így válaszol, én beleszülettem. És a százados, vagy a ezredes meg így fele, én nagy pénzt fizettem érte, hogy az lehessek, hogy kiváltságos jogaim legyenek. Tehát óriási dolog, hogyan lehetünk polgárok? Hát azt meg kellett venni, de Jézus vette meg. Nem mi fizetünk érte, hanem az Úr Jézus Krisztus vásárolt ki a bűn, a halál, a pusztulás, a kárhozat útjáról, és vitt be az ő országába. Ő szerezte meg a polgárjogot, vagy még beleszületni lehet, de ezzel óvatosnak kell lenni, mert nem úgy születünk bele, hogy beleszületek egy felekezetbe, hanem úgy, ahogy Jézus Nikodémusnak mondta, hogy újonnan kell születnetek, felülről kell születnetek a Szentlélek által. Tehát a Szentlélek által születhetek bele az Isten országába. Nem emberi hatásokkal. Tehát mennyei polgárjogunk van, Krisztushoz tartozunk, van helyünk, oda tartunk, mert Krisztus elment, hogy helyet készítsen, de vissza fog jönni, mit mond Pál, ahonnan várjuk. Üdvözítől az Úr Jézus. Várjuk? Hát ez a mi élet célunk. Eljutni a mennyei hazába, várni a visszatérő Urat, tulajdonképpen az igazi egyház az Krisztust váró egyház. Ez a fő feladat. Várd az Urat, s várom. S mindent ennek rendelek alá, úgy végzem a napi feladataimat is, hogy közben várom, ha most jön az Úr, kész legyek. Hát adja az Úrunk, hogy így gazdagodjunk az ő igéje által, töltsön be minket az ő szent lelke, szüljön újjá, hogy elmondhatjuk, hogy mennyei polgárok vagyunk, és igyekezzünk, hogy meg is maradjunk ebbe, hogy célba érjünk, és menet közben az életünk beszéljen ő róla. Imádkozzunk. Urunk, olyan csodálatos a te ígéd, annyi gazdag mondani való van benne, és bocsáss meg, hogy mi időhöz kötjük ezt, meghatároztuk, hogy ennyi ideig szólhat a prédikáció, ilyen hosszú legyen az Isten tisztelet. Persze annyi minden sokkal hosszabb, annyi minden tovább tart, és arra odafigyelünk. És Uram, végezd el bennünk, hogy ne kössük mi ezt időhöz, hanem minél többet akarjunk előhozni az ige kincses házából. Minél több gazdagságra tegyünk onnan szert, hogy ne a világ gazdagsága után vágyakozzunk. Mert Urunk, te vagy a legnagyobb kincs, a legnagyobb ajándék. És ahogy Pál mindent odaadott érted, úgy szeretnénk mi is mindent odaadni, ami eddig kitöltötte az életünk, arra hadd mondjuk mi is, hogy az kár és szemét. És könyörű, hogy ma is azt mondjuk, hiszen Pál évek múlva leír, hogy most is kárnak és szemétnek ítélek mindent, vagyis az a hit, amit kipróbált, rájött, hogy az megéri, az mindennél többet ér, és nem bánta meg évtizedek múlva sem, hogy igent mondott neked, Úr Jézus, pedig mennyi szenvedés van az életében, mennyi olyan dolog, amire más azt mondaná, hogy nem érte meg Krisztust vállalni. És mégis azt mondja most is, ha újra kezdhetném, újra veled kezdeném, Jézus. És mi hogy látjuk? Én is azt mondom, igen, Uram, te mindennél többet érsz, nagyobb kincs vagy, és ha ma ugyanaz történne, mint korábban, és megszólítana, ma is téged választanálak. Mert a világ nem tudja megadni azt, amit te. És köszönjük, hogy mennyei hazát készítettél, hogy mennyei polgárjogot vásároltál nekünk, és azt, hogy célba tudjunk érni, hogy végigjárjuk az utat, hogy semmi tőled el ne szakítson. Urunk, kérünk így, formálj, alakíts, hogy ami mögöttünk van, azt lezárjuk, elfeledjük, ne a sérelmekre, vagy a saját életünk tragédiáira, kudarcaira emlékezzünk, azt tegyük a kezedbe, és figyeljünk rád, és vegyük észre azt és azokat, akik itt vannak előttünk, körülöttünk, hogy élhessük, amit tőled kaptunk. Urunk, a te kezedbe tesszük a betegeket, akár a koronavírusban megbetegedetteket, Uram, te gyógyíts, szabadítsd őket, és te add, hogy elsősorban benned új életre találjanak. Könyörgünk más betegekért, könyörgünk megkötözöttekért, könyörgünk, Urunk, hogy még azok, akik nem ismernek téged, eljuthassanak a te megismerésedre, hogy átéljék, hogy mennyei polgárok lesznek. Urunk, így áld meg egyházunkat, népünket, és kérünk, így könyörülj ezen a világon is a te drága kegyelmedből. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeznek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek békessége, amely minden ember értelmet felülhalad, töltse be a mi szívünket és a mi gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Szeretettel hirdetem a kedves testvéreknek, hogy a jelenlegi kormányrendelet szerint hétfőtől újra lehet Isten tiszteleteket tartani, mégpedig az adott templom befogadó képességének az 50%-a jöhet össze. Ez azt jelenti, hogy a jövő héten, kedden, csütörtökön ugyanúgy megtartjuk a hétközi alkalmakat, most már ugye nincs korlátozás, mert mi azt a 50 főt nem haladjuk meg, tehát bátran lehet jönni kedden csütörtökön. Vasárnap már ismét lehetünk a templomban együtt, és hirdetem még, hogy vasárnap 10 órától presbiteri gyűlést hívunk össze az egyetemes egyházi választásokról lesz szó, és ezt fogjuk megejteni. Tehát mindenkit szeretettel hívunk és várunk ezekre az alkalmakra. Isten áldása legyen az életünkön, napunk további részén.